Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Kína válaszai az új hidegháborúra. Ezzel a címmel rendezett kerekasztal beszélgetést kedden a Magyar Külügyi Intézet. A rendezvény után Salád Gergely sinológussal, a Magyar Külügyi Intézet vezetőkutatójával és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető tanárával beszélgettem. Többek között arról, hogy vajon Kína is hidegháborúként tekinte az Egyesült Államokkal való feszült kapcsolatára, kialakulhat-e ebből világháború? Lassul a kínai gazdaság, de kell-e temetni? És milyen demográfiai gondokkal küzd a keleti szuperhatalom? Hogy miért érdekes mindez nekünk? Azért, mert hatással van Magyarországra, a magyar gazdaságra is. De vajon hogyan? Salád Gergelytől először azt kérdeztem, hogy a most kialakult új hidegháborús helyzet politikai vagy inkább gazdasági természetű-e?
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Hát a hidegháborúnak a lényege, hogy mindenre kiterjed. Tehát hol hidegháború van, ott hidegháború van. Tehát ha elfogadjuk azt, hogy van ilyen, és erről azért eltérőek a különböző elemzőknek a nézőpontjai, de hogyha elfogadjuk azt, hogy létezik ilyen, hogy új hidegháború, vagy hidegháború 2.0, és ebben vagyunk benne, akkor annak az élet minden területére ki kell terjednie. Tehát ugye egy ilyen globális konfliktus, az nem működhet úgy, hogy hát bizonyos területeken, nem tudom, nagyon jóban vagyunk, más területeken pedig írtjuk egymást.
Főleg mi nyugaton beszélünk hidegháborúról. A kínaiak hogyan látják? Ők is hidegháborúnak nevezik-e? Ők is súlyosnak látják-e a helyzetet?
A kínaiak néhány évvel ezelőttig nagyon sok beszédben elmondták, hogy ők elítélik a hidegháborús mentalitást, és semmiképpen nem akarnak hidegháborút. Ilyenben ők nem kívánnak részt venni, és mindenkit elítélnek, aki egy ilyen új hidegháború felett taszigálja a világot. Viszont az elmúlt időszakban ez a panel ezért kikopott a beszédekből. Tehát egyáltalán nem használják ezt a szót, hogy új hidegháború, ami tulajdonképpen egyfajta beismerése annak, hogy nem sikerült megakadályozni a kínai vélemények szerint se az, hogy kitörjön valami, amit egyesek új hidegháborúnak neveznek, mások máshogy nevezik, de tulajdonképpen nem érdemes itt a szavaknál leragadni. Itt a lényeg az az, hogy itt két szuperhatalom, illetve az ő uszájukba tartozó egyéb országok valamiféle olyan versengésbe, konfliktus sorozatba bonyolódnak egymással, ami nagyon hasonlít az első hidegháborúra.
Elsősorban az Egyesült Államokat tartja fő ellenlábasának Kína. De mi van azokkal az országokkal, amelyek egy több pólusú világban gondolkodnak, tehát a globális délnek az országai? Hozzájuk hogyan viszonyul Kína ebben a helyzetben?
Természetesen az Egyesült Államok számára Kína a látható ellenfél, hiszen ő az, aki egy súlycsoportban van vele. És Kína is alapvetően az Egyesült Államokról gondolja azt, hogy az van vele egy súlycsoportban, tehát őt kell fő riválisként kezelni. Itt tulajdonképpen nagyon eltérő a két szuperhatalomnak a víziója arról, hogy hogyan kéne kinézni a világnak. Az Egyesült Államok abban van, hogy az elmúlt 30 évben tulajdonképpen ő volt az egyetlen hegemon, egy egypólusú pillanatban éltünk, és ez számára természetesen egy kedvező időszak volt, úgyhogy ő ezt szeretné fenntartani, és azt szeretné, hogy mindenki más, minden feltörekvő ország, így természetesen Kína is, de egyébként India is, meg Brazília is, meg akár még Oroszország is illeszkedjen be ebbe az egypólusú világba, vagy pedig, hogyha nagyon lator államról van szó, akkor pedig legyen teljesen kirekesztve ebből a világból. Kína ezzel szemben egy olyan világban gondolkozik, ahol nincsen egy hegemon, hanem inkább egy ilyen klasszik 19. századi, ilyen nagyhatalmi érdekszféra, felosztási, hatalmi, egyensúlyi konstrukcióban gondolkodik, csak globális szinten, ahol van sok pólus, ilyen pólus maradta természetesen. Az Egyesült Államok, ilyen lehet Kína, meg Oroszország, meg esetleg az Európai Unió, meg esetleg mondjuk Brazília, meg esetleg India, és hát a következő évtizedeknek egy olyan világrendnek kell alapulni, ahol ezek a különböző pólusok, nagyhatalmak, nagyhatalmi csoportosulások ilyen bonyolult interakcióba, egyensúlyozásba vannak egymással. És hát itt nyilvánvalóan az amerikai szövetségesek azért nagyon elfogadták az amerikai narratívát, és például az Európai Unió talán Macron elnök kivételével jelentős szereplőként nem nagyon gondolkozik abban, hogy ő egy önálló pólus legyen, és ne az Egyesült Államoknak legyen valamiféle ilyen segítője. Japánok is láthatólag jelengedték az önálló stratégiai lavírozásnak a gondolatát, tehát úgy tűnik, hogy a nyugati világban mindenki elfogadta Amerikának a vezető szerepét, végül is ez sok szempontból kényelmes. A másik oldalon viszont hát a pólusok, vagy potenciális pólusok, ők láthatólag szintén egy ilyen, ahogy a kínaiak akarják, egy ilyen több pólusú világban érdekeltek, tehát Indiának mondjuk van egy saját évezredes nagyhatalmi hagyománya, ő nem fog egyik blokkhoz se csatlakozni, tehát ő nem egy olyan jellegű változást akar a világban, hogy az amerikai hegemóniát váltsa fel a kínai hegemónia korszaka, hanem ő is multipoláris világot szeretne, hogy valószínűleg Oroszország sem globális hegemóniára törekszik, hanem ugye azt akarja, hogy a saját érdekszféráját tartsák tiszteletben mások, és a többi egy globális délhez sorolt vagy sorolható szereplő is, hát alapvetően a saját mozgásterét akarja növelni. Tehát itt azt látjuk, hogy az egyik oldalon az egypólusú világrend fenntartása a cél, a másik oldalon viszont nagyon színes, nagyon sokszínű, nagyon változatos halmaza az országoknak többpólusú világban gondolkozik, és itt direkt használtam a halmaztót, és nem mondjuk egy blokkot vagy szövetséget mondtam, mert ez nem egy blokk. Tehát a globális dél, vagy a BRICS, vagy akárhogy nevezzük a különböző formációkat, amikben ezek az országok mozognak, ezek nem szövetségi rendszerek, nem blokkok.
Akkor úgy néz ki, hogy tulajdonképpen Amerika az egész világ ellenében akarja a saját hegemóniáját. Mondjuk ez érthető is, neki kéne hozzátörnie ez az újfajta gondolkodáshoz, világrendhez. Mi lesz, hogyha Trumpot választják meg, Donald Trumpot elnöknek? Akkor mennyire változik ez a Kínával való hidegháborús összefeszülés? Enyhül vagy fokozódik?
De az, hogy Amerika az egész világ ellenébe akarja ezt azért így nehéz kimondani, mert az amerikaiak dominálta világrendnek voltak pozitívumai a nem amerikai vagy szövetséges országok számára is. Tehát azért mégiscsak alapvetően rend volt a világban, és soha a globális történelemben egy olyan békés és virágzó időszak, mint éppen ez az unipoláris pillanat nem volt. Természetesen nyilván egy indiai politikus, vagy egy afrikai, vagy brazil politikus, az persze a saját mozgásterét szeret, tehát hatalmát szeretné növelni, akár az amerikai ellenében is. De ez nem azt jelenti, hogy ezek az országok, ez mindenképpen Amerika ellenesek. Na most, hogyha Trump győzedelmeskedik, akkor senki se tudja, hogy mi lesz. Tehát kiszámíthatatlan jövő, mert hogy ugye maga Trump is kiszámíthatatlan.
De még mindig? Tehát most azért vannak mögötte már konzervatív gondolkodók, van egy gondolkodói háttér, tehát ott sem derült ki, hogy mit terveznek Kínával?
A probléma az, hogy túlságosan sokszínű ez a gondolkodói háttér. Trump mögött vannak nagyon kemény Kína ellenes héják, akiről tudjuk, hogy mit gondolnak Kínáról, meg olyanok is vannak, akik inkább egy ilyen modus vivendiben gondolkodnak Kínával kapcsolatban. Tehát pont a Kína az a terület, ahol egymásnak is ellent mondanak a potenciális Trump tanácsadók, és nem tudjuk, hogy melyik irányba fog menni Trump elnökként. Ugye például Trump ebben a kampányban bejelentette, hogy ő minden kínai árura 60%-os büntetővámot ki fog vetni. Ez, hogyha be is tartja, akkor ez nyilván a kereskedelmi háborúnak egy új fokozatba kapcsolását jelentheti meg. Hát azért a kínai exportnak a minimálisra csökkenését Amerikában, mert eddig is voltak ilyen olyan büntető vámok, de ezért 60%-ot már nem biztos, hogy az amerikai fogyasztók le fognak nyelni. Az egy teljesen új helyzetet teremt. A probléma az, hogy azért Trump sok mindent mondott már az előző kampányában is, amit nem teljesített. Nem tudhatjuk, hogy mennyire komolyan gondolja. De azért azt látjuk, hogy Trumpnak azért van egy erőteljesen Kína ellenes, Kína démonizáló vonala, viszont ő a saját politikáját legalábbis az első ciklusában azért hajtotta végre kevésbé hatékonyan, mint ahogy a Biden adminisztráció ezt teszi, mert Trumpnak a stílusa meg a politikája az amerikai szövetségeseket is elidegenített. Ugye Trump szintén hát kampányban, tehát nem tudjuk, hogy ezt mennyire komolyan gondolja, azért nagyon utalgat arra, hogy hát az európai szövetségeseknek tulajdonképpen magukat kéne megvédeniük. Tehát ezt a NATO kötelezettséget, ezt az USA-nak nem kéne olyan nagyon komolyan vennie. Ami hát azt jelenteni, hogyha ezt így komolyan gondolja, hogy az európaiakat magára hagyja. Onnantól viszont nyilván az európaiak kevésbé lesznek abban érdekeltek, meg lelkesek, hogy a Trumpnak a Kína ellenes intézkedéseihez csatlakozzanak. Biden adminisztráció sokkal rutinosabb volt, tehát ők azért újra szőtték a szövetségiség szálakat, tehát szépen volt rengeteg tárgyalás a japánokkal, dél-koreaiakkal, európaiakkal, egyebekkel, sokkal ilyen klasszikusabb diplomáciai stílusban, és így hatékonyabban is sikerült Amerikának a Kína ellenes törekvéseiben maga mellé állítani a hagyományos szövetségeseit. Nem tudjuk, hogy Trump megint elkövet ilyen hibákat a jövőben.
Emlékszem gyerekkoromból az előző hidegháborúra, amikor folyton attól kellett félni, hogy effektív háborúvá fajul a dolog. Tehát én emlékszem, hogy volt, aki konkrétan bunkert épített az udvarában, meg itt Magyarországon is. Most az egyszerű ember nyilván most is attól fél, hogy egy nagyhatalmak közötti feszültség, hidegháború, már ha hidegháborúról beszélünk, az is ijesztő, hogy előbb-utóbb effektív háborúvá fejlődhet. Van ilyen veszély?
Hát a effektív háború az már tart. Legalább kettő van most a világban, ami nyugodtan tekintető ennek.
Igen, de azért ez valamennyire lokális szinten van tartva, tehát mondjuk egy Kína és Amerika közötti effektív háború az komolyabb lenne.
Amire nagy esély van, az az ilyen jellegű proxy háborúknak a kiterjedése. Ugye az ukrajnai, illetve a közel-keleti háborúkról beszéltem, ezek nyugodtan tekinthetők már a két társaság konfliktusának. Itt ugye még nem Kína meg az Egyesült Államok csap össze, hanem a Kínának a együttműködő partner Oroszország egyik oldalon, másik oldalon meg az Egyesült Államok, vagy nyugati világ fele kacsingató Ukrajna. Ez egy teljesen klasszikus proxy háború. Nem abban az értelemben, hogy itt az oroszoknak ne lenne felelősség, vagy bármilyen módon bárkit, aki megtámad egy másik országot, fel akarnék menteni, de elemzői szempontból ez egy nagyon klasszikus proxy háború, ahogy az izraeli konfliktus, illetve most az egész közel-keleti konfliktus is pillanatok alatt átalakult egy ilyen nyugat-dél konfliktussá, ahol felsorakozott mondjuk maga Kína is a palesztinok mögött, a nyugati világ ugye jó részt Izrael mögött, és akkor rögtön már nem csak a palesztinokra, meg az izraeliekről szólt a dolog. Na most ilyen proxy háborúk már vannak, amik ugye az első hidegháborút is végigkísérték. Hogyha a jelenlegi konfliktus sorozat, amit új hidegháborúnak, ugye ez a munkacíme annak, ami most zajlik, ez folytatódik, és nem sikerül leülni a feleknek és megbeszélni, hogy akkor most mi legyen a következő évtizedekben, ami mindenkinek jó, akkor ilyen proxy háborúk egész biztosan lesznek, és hát ezeknek az a veszélye, hogy ugye senki se akart soha világháborút, mindig regionális háborúk indultak, hogy hát csak ott nem tudom, rendet teszünk a Balkánon, hát csak ott nem tudom, elfoglaljuk Lengyelországot, aztán világháború lett belőle. Tehát mindig megvan az esély, hogy egy regionális háborúban valaki elszámolja magát, túl nagyra emeli a tétet, átlép valamilyen vörös vonalat, amit eredetileg nem szándékozott, és akkor kijöhet egy olyan negatív spirálja az eseményeknek, amik valóban globális konfliktushoz, vagy mondjuk ki világháborúhoz vezetnek. Sehol nincsen megírva, hogy nem lesz harmadik világháború.
Kedves hallgatóink, Salát Gergellyel, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető tanárával beszélgetünk. Azzal folytatjuk, hogy Kína gazdasága lassul. Én most nemrég francia sajtóban olvastam erről egy hosszú elemzést, és ott is leírták, hogy hát tulajdonképpen Kína gazdasága lassan elvérzik a 10-valahány%-os növekedésből, most már csak 5% körüli. Mennyire súlyos valójában ez a lassulás, mennyire van bajban a kínai gazdaság, mi igaz ebből, vagy csak mi látjuk ezt így?
Hát, hogyha csak a nyugati sajtóból tájékozódnánk, akkor Kínának már 30 éve össze kellett volna omlania, és a kínai gazdaságnak már 30 éve meg kellett volna állnia. Ehhez képest azért az elmúlt 30 év az nem Kína visszaeséséről vagy hanyatlásáról szólt. Itt egész egyszerűen a nyugati sajtóban van egy ilyen wishful thinking, tehát vágyvezérelt gondolkodás, hogy nyilván bőven vannak negatív adatok, információk a kínai gazdaságról, ezeket föl lehet nagyítani, és nyilván van egy olyan hátsó szándék is emögött, hogy önmagukat beteljesítő proféciává váljanak ezek az elemzések, hiszen nyilván a gazdasági fejlődés, egy bizalom is kell, és hogyha sikerül a kínai gazdaság növekedésébe vetett bizalmat teljes egészében megsemmisíteni, akkor tényleg nem fog növekedni a gazdaság Kínában. De azért ezekkel az elemzésekkel érdemes csínyen bánni. Hát egyrészt a kínai gazdaság lassulás az a világ legtermészetesebb folyamata. Ahogy a csecsemő is élete első évében megduplázza a súlyát meg a testhosszát, úgy a gazdaságok is, hogyha nagyon alacsony szintről indulnak, nagyon gyorsan tudnak növekedni, aztán ez az ütem, ez lelassul. Tehát nem vagyunk 30-40 méteresek, mert egy idő után az a fejlődésünk az megállt. Gazdaságok is így vannak, hogy nulláról az egyre, vagy egyről a kettőre jutni, az meglehetősen könnyű. Kell egy kis technológiai import, egy-két gazdasági reform, és akkor már is megvan a 14%-os gazdasági növekedés, de aztán 21-ről a 22-re jutni, az már sokkal nehezebb. Ezért minden fejlett gazdaság azt a pályát járta be, hogy volt egy nagyon gyors fejlődési időszak, ez tartott néhány évtizedig, aztán szépen lassan a növekedési görbe ellaposodott, és egy idő után már csak ilyen 1-2-3 százalékokkal növekednek a legfejlettebb gazdaságok. Most Kína lassulása is egy teljesen természetes folyamat, egész egyszerűen Kína gazdaság már túl érett ahhoz, hogy 14%-kal növekedjen. Azért az a 5%, amit mostanában produkálnak, az azért nem rossz, de gyorsabb, mint egy átlagos fejlett gazdaságé, de persze lassabb, mint a saját 20 évek ezelőtti teljesítményük. Emellett a strukturális lassulás mellett, ami tehát az égvilágon semmi problémát nem tükröz, mert természetes. Emellett azért az a gyors növekedés, ami az elmúlt évtizedben jellemző volt, felhalmozott egy csomó olyan problémát, amivel most már kezdeni kell valamit. Eddig azért a kínaiak megszokták, hogy a problémáikat kinőtték. Tehát rengeteg probléma, konfliktus, ellentmondás fölhalmozódott a kínai társadalom gazdaságban, de olyan gyorsan növekedtek, hogy mire megoldották volna a problémát, addigra már kinőtték és el is feledkeztek róla. Most viszont ugye, hogy lassan a növekedés, nem tudják kinőni a problémáikat, és most kell kezdeni valamit az ingatlan szektorral, kell kezdeni valamit a belső eladósodottsággal, kell kezdeni valamit a vándormunkások helyzetével, rengeteg probléma felhalmozódott, és az, hogy kínai gazdaság hogyan fog növekedni a közeli jövőben, vagy mondjuk középtávon, az azon fog múlni, hogy sikerül-e a kínai vezetésnek kidolgozni egy olyan új reformcsomagot, ami újra szabja a kínai gazdaságnak a kereteit, és lehetővé tesz egy új lendületet. Eddig volt már 5 reformcsomag, az elmúlt 40 évben szükség lenne egy 6. is. Viszont azt látjuk, hogy nem tudtak egyelőre megegyezni a kínai vezetők, hogy akkor most mivel mit kezdjenek. Hatalmas változtatásokra lenne szükség. Hogyha sikerül végül megkötni a kompromisszumokat, akkor abból még kijöhet egy jó néhány évtizedes, viszonylag gyors kínai fejlődés. Nem lesz 10% feletti, de ez a 4-5-6% ez azért bőven tartható lesz még évtizedekig.
Mire fog alapulni ez az új gazdasági terv, ez a reform?
Kulcs fogalom a technológia. Kínai vezetők már-már vallásos hittel fordulnak a tudomány és technológia fejlődése fele. Tehát azt gondolják, hogy ez egy ilyen gyógyír, ami majd minden problémát megold, hogy majd a robotok kiváltják a kieső munkaerőt, amik ugye meg nem született gyerekek miatt kiesnek, meg a gépesítés majd megoldja a kiürülő mezőgazdasági területnek a problémát, mert minden problémát megold. Ez az egyik kulcsa, technológia fejlődés. Ebbe óriási pénzeket, energiákat ölnek. Meg hát azért rengeteg olyan probléma is van, ahol egész egyszerűen adminisztratív szabályokat kell módosítani. Hogy egy példát mondjak, Kínában a falusi meg a városi embereknek eltérő a státuszuk. Van egy ilyen igazolványuk, amiben bele van írva, vagy az illető falusi vagy városi. És ez különböző jogosultságokkal jár. Egy falusi ember városban nem részesülhet közszolgáltatásba, tehát hogyha egy falusi ember beköltözik városba, és ott dolgozik, a gyereke ott nem járhat ingyen iskolába, nem kap orvosi ellátást, nem kap munkanélküliséget, stb. Most ilyen falusi emberből van 400 millió. Mármint olyan falusi emberből, aki nem falu, hanem városban lakik, ahol érzik nap mint nap, hogy ők másodrendű állampolgárok. Most ez egy olyan probléma, ami nyilván egyrészt elviselhetetlen kínai társadalom számára, másrészt hát a gazdasági növekedést is gátolja. Például az ingatlan szektor problémáinak az egyik oka az, hogy ez a 3-400 millió ember ez nem vásárol ingatlant a városokban, mert nem vásárolhat, mert nincsen ilyen jogosultsága. Ehhez hozzá kéne nyúlni. Ahhoz is hozzá kéne nyúlni, hogy a mezőgazdasági területek nem adhatóak, vehetők. Minden földterület köztulajdon, Nincs ilyen, hogy földpiac. Azért úgy egy modern 21. századi mezőgazdaságot létrehozni, hogy hát a föld az kollektív tulajdonban van, és nem vásárolhat a cégem földet, meg nem érdemes rá befektetni, mert a közösségé nem az enyém, úgy nehéz. Rengeteg ilyen jellegű probléma van, tehát ezeknek a megoldása rengeteg költséggel és nem kívánt mellékhatással, meg kockázattal járna, de ezeket mindenképpen meg kéne lépni. Ezek önmagukban is hatalmas lökést adhatnának a gazdaságnak, de amire azt gondolják, hogy igazán építeni érdemes, az a technológia.
Említett egy nagyon fontos tényezőt, a demográfiát. Láttam erről elemzést, hogy bár a világban látszólag túlnépesedés van, és bár Kínában is ugye ugrásszerűen megnőtt a népesség, de valójában hosszabb távon vagy középtávon globálisan egy demográfiai összeomlás várható, és hát Kínában meg nagyon lecsökkent a születésszám. Ők tudnak ezzel kezdeni valamit, és ez fenyegeti-e Kínát összeomlással?
Összeomlással nem, de lassulással fenyegeti Kínát. Tavaly óta csökken Kínának a lakossága, és most már nem is Kína a legnépesebb ország a világon, hanem India. És a következő évtizedekben előrejelzések szerint évente jó pár millióval, akár 10 milliós nagyságrendben is csökkenni fog Kínának a lakossága.
Hát meg előregednek akkor ők is, ami Japánban probléma például.
Valóban nem is a lakosság szám elfogyása a probléma, hanem a társadalomnak az előregedése. Nem annyira katasztrofálisak az adataik egyébként, mint a nyugati világé, meg a fejlett országoké.
Mennyi a születési ráta ott most?
Tavaly volt a mélypont, hogy 1,0 körül volt a természetes.
Ez nagyon kevés, az nagyon alacsony.
Az nagyon alacsony, de mondjuk Dél-Koreában 0,67, az még rosszabb. Hát itt ugye az a furcsa helyzet van, hogy 2016-ig még érvényben volt a születési szabályozási úgynevezett egyke politika, az nem teljesen egyke politika volt, de hogy korlátozták a megszülethető gyerekeknek a számát. Tehát ez nem olyan régen volt, és ahhoz képest most hirtelen át kéne állnunk egy születés ösztönző politikává, miközben évtizedekig építettek egy olyan rendszert, aminek az volt a célja, hogy akadályozza a gyerekvállalást. Ez azért bele fog telni néhány évben, amíg sikerül ezt a politikát átvinni, hogy a kényszerabortuszok helyett most inkább gyest, meg gyedet, meg csokot, meg hasonló intézkedéseket bevezessünk, és ez csak az egyik része a képletnek, mert az, hogy a vezetők mit akarnak, mit szeretnének, hogy hány gyerek szülessen, az nem biztos, hogy a társadalomnak a szándékaival is találkozik, mert most azt látjuk, hogy most már akárhány gyerek születhetne, de egész egyszerűen a kínai házaspárok nem vállalnak gyereket. Tehát a probléma az tartós lesz, évtizedekig fenn fog állni, komolyan veszélyezheti Kínának a növekedést, két módon próbálnak küzdeni ellene, gőzerővel dolgoznak ki mindenféle születés ösztönző politikákat egyrészt, másrészt pedig gőzerővel dolgoznak ki olyan technológiákat, amelyek kiválthatják a kieső munkaerőt. Tehát, hogy egy adatot mondjak, tavalyi év során Kínában több ipari robotot gyártottak, mint a világ összes többi országában összesen. Ezek a robotok, ezek arra kellenek, hogy a kieső munkaerőt kiváltsák.
Magyar-kínai kapcsolatokra való hatása, akár a gazdaság lassulásának, akár ennek a hidegháborús helyzetnek, mi azért ugye a NATO-n keresztül is, meg Európán keresztül Amerikához csatolódunk, de szeretnénk Kínával is jóba lenni. Hogyan alakulnak a mi kapcsolataink? Hogyan hat ez Magyarországra, ez az egész hidegháború?
A magyar kormány teljesen egyértelműen nyíltan felvállalja azt, hogy ő nem akar hidegháborút, elveti a blokkosodást. Ez teljesen logikus, hiszen Magyarország a világ egyik legnyitottabb gazdasága. Most elvágni magunkat a világ egyik fő növekedési központjától, ami mondjuk a globális növekedésnek a nem tudom, felét, kétharmadát adta az elmúlt években, évtizedekben, az egy nyitott gazdaságnak tulajdonképpen öngyilkosság lehet. A magyar kormánynak tehát egyértelmű az álláspontja. Nyilván ebben benne van az is, hogy a egyoldalú nyugati függéseinket szeretnénk csökkenteni, azzal, hogy mi mindenkivel jobban vagyunk, mindenkivel kereskedünk, mindenhonnan szeretnénk befektetéseket szerezni, nem csak Kínából. Tehát ugye a magyar kormánynak van egy konnektivitási stratégiája, aminek ez a lényege, hogy nekünk a lehető legsűrűbb kapcsolatrendszert kell építeni mindenkivel, ideológiától függetlenül. Most ez a magyar törekvés, ez ugye beleütközik a saját szövetségi rendszerünk elitjének a jelenlegi törekvésével, miszerint ideológiai meg egyéb alapon vágjuk el magunkat azoktól, akik számunkra nem szimpatikusak. Úgyhogy nem véletlen, hogy óriási viták vannak Magyarország meg a saját partnerei között. Ezt illetően nem véletlen, hogy nagyon sok kritika éri Magyarországot, például a jó kínai kapcsolatok miatt, meg egyébként jó közép-ázsiai, meg orosz, meg egyéb kapcsolatok miatt, mert mi pont az ellenkezőjét csináljuk, mint ami most a közhangulat, legalábbis a hangosabb szereplőknek a körében.
Itt
a
dolgok... Bocsánat, mások is ellenkezőjét csinálják, csak nem azt mondják, tehát az a különbség, hogy mi azt is mondjuk, amit csinálunk.
Igen, itt a dolgot bonyolítja azt, hogy azért nyugaton bőven vannak olyan szereplők, akik a hátuk közepére sik kívánnak egy új hidegháború. Tehát a német autógyáraknak a legnagyobb piaca az Kína. Hát nekük nagyon nem hiányzik az, hogy mondjuk ne adhassanak el Volkswageneket meg egyebeket Kínába. Ez egyébként nekünk is rossz, hiszen a Magyarországon gyártott német autókat meg autóalkatrészeket jó részt Kínába viszik Németországon keresztül. Tehát ez teljesen közvetlenül, ez a hidegháborús hisztéria, ez teljesen közvetlenül érinti a magyar gazdaságot is, mert a magyar gazdaságban a német autógyárak, ha jól tudom, nagyjából 15%-ot tesznek ki a GDP-be, hogyha azok nem vihetnek Kínába autókat, azt a magyar gazdaság is megszenvedi. Tehát bőven vannak olyan szereplők nyugaton, akik azért szeretnék folytatni a kínai bizniszt, csak most olyan nyugaton a közhangulat, hogy ezt nem nagyon mondhatják ki. Tehát egy német autógyárnak a vezérigazgatója, az valószínűleg pont ugyanazt gondolja a kínai kapcsolatokról, mint a magyar kormány, csak nem fog kiállni és verni a tamtam dobot a nem tudom, Frankfurter Allgemeine Zeitungba, mert olyan a közhangulat, hogy azonnal nem tudom, közellenségnek nyilvánítanák. De ez ugye azt is jelenti, hogy a magyar kormány az nincsen szövetségesek nélkül ebben a próbálkozásában, hogy megakadályozza a hidegháborús hisztériának a további terjedésével, viszont az tény, hogy itt, aki kimer állni és verni az asztalt, hogy ne csináljuk már ezt a marhaságot, hogy a olcsó orosz energia meg nyersanyagok után még a hatalmas kínai piactól is elvágjuk magunkat, az a magyar kormányzat. Jelenleg ebben azért vannak támogatói nyugaton, csak nem olyan hangosak. Egyébként Macron elnök néha még egész hangos szokott lenni az ügyben.
A kínaiak egyébként értékelik ezt a magyar politikát, vagy nekik azért mi túl kicsik vagyunk?
Hát Kína azért egy nagyhatalom, és egy nagyhatalmi gondolkodás az mindig más, mint egy kishatalmi gondolkodás, tehát ők sose lesznek, nem tudom, mélységesen évtizedekre elkötelezetten hálásak egy olyan kis országnak, de ugyanakkor fenn vagyunk a térképükön, a radarjukon, tehát azért tudják, hogy ki vagyunk, és azért bizonyos gesztusokkal ezt honorálják, illetve hát nem csak gesztusokkal. Hát több olyan év is volt az elmúlt években, amikor Kína volt Magyarország legnagyobb befektetője. Tehát hol Kína, hol Dél-Korea. Tehát tulajdonképpen az, amit a keleti nyitásnál kitaláltunk, hogy mi szeretnénk, hogy jöjjön ide kínai tőke, és 10 évig nem jött, az elmúlt években elkezdett jönni. Tehát a debreceni akkumulátorgyár az a magyar gazdaság történet legnagyobb beruházása. A szegedi BYD gyár, ott még nem tudjuk az összegeket, de amilyen számok, meg összegek elhangoznak beslésekben, ott ez egy óriási nagy gyár lesz, tehát ezek ilyen gazdaságtörténeti jelentőségi fordulatok. Itt nyilván ezek magáncégek, és nem azért jöttek Magyarországra, mert a Xi Jinping letelefonált, hogy Magyarországra jönnek mindenképpen, nem máshova, de biztos, hogy a döntésükben szerepet játszott az, hogy itt egy kellemes, barátságos politikai környezetre számíthatnak, és mondjuk nem lesz politikai balhé, meg sajtókampány, meg kormányzati ellentartás a tevékenységükkel kapcsolatban, amire mondjuk egy nyugat-európai országban számítani lehet.
Kedves hallgatóink, Kína válaszai az új hidegháborúra. A Magyar Külügyi Intézet rendezvénye kapcsán beszélgettünk Salád Gergely vezető kutatóval, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszék vezető tanárával. A Kerengő külpolitikai beszélgetések ezzel véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Posgai Nóra.